Oké, akkor folytatnám a következő résszel a fényrendjének a történetével. Ez igen hosszú időre nyúlik vissza, az első vízözön utára, ami igazán nem nagyon maradt meg a mai emberi hagyományokba, mint Mu szigetének és Atlantis nagy részének az elsüllyedése, és ott kezdődik a fényrendjének története Tottal, aki újra elhozza az emberiségnek, illetve nem újra elhozza, hanem megtartja az életről való tudást, és megalapítja az egyiptomi birodalmat. Ez valamikor időszámításunk előtt 13 ezer évvel nagyjából időrendben. Aki erről kicsit többet akar tudni, van egy ilyen könyv, hogy az Atlantiszi Tot smaragdtáblái, azt érdemes olvasni, tanulmányozni pontosan a tudásról és az emberi tudatnak az élettel való kapcsolatáról szól nagy részt. És Kem fiainak ad tanításokat, újra felépít egy papságot, ő építi meg a piramisokat, és amikor pedig távozik, akkor pedig ez a papság szétszóródik a világba, a különböző nagy ókori kultúráknak a helyére, és tanításokat ad, és megalapítja újra az isteni tudás alapú birodalmakat. De már ez egy lehanyatló időszak, a tudás elvesztése, az emberiségnek a felejtéséről, tudatlanságáról szól, és itt már csak a beavatotti réteg, mint papság van tisztában az isteni tudással. Persze próbálják átadni az embereknek, de igazából nem nagyon nyitottak, a királyok se. Megkezdődik a folyamatos háborúskodás az emberiség történetében. De a Tóth ezt a feladatot adja a papságának, hogy a tudást őrizze az emberiség számára, hogyha újra eljön az ideje, akkor nem veszhet el. És hát ugye ő születik újra többször egyébként az emberiség történetében, Hermes Trismegistosként is, és újítja meg rendszeresen a tudást, de egyébként a perzsa és az india hagyományban fennmaradt Mithrasz néven, az is ő tulajdonképpen, és a Mithrasz, mint napkultus és a fénynek a tisztelete, az ugyanezen a hagyományon alapszik. Meg hát később az összes jelentős szemlélet is ugyanezen alapul. És mivel hanyatlik az emberiség, és egyre több a háborúskodás, a rossz indulat és az anyagi ragaszkodás, ezért tulajdonképpen mindig a bolygó reagál egyfajta öntisztító tevékenységgel, és ezek a vízözönök, ezek mind mindennek az eredménye. Tehát az emberi tudatosságra reagál. A nagy természeti katasztrófák is egyébként az emberi tudatosságnak a zavarodottsága miatti feszültségekből erednek. Tehát, hogyha az emberi tudatosság kiegyensúlyozott és a szereteten alapulna, akkor tulajdonképpen ezek az anomáliák nem következnének be. Ezek mindig a bolygónak egy öntisztító folyamatai, vagy fejlődési folyamatai, de akkor meg a bolygó is tiszteletben tartja a rajta lévő életet. De ha a rajta lévő élet nem tiszteli a bolygót, akkor a bolygó se fogja tisztelni a rajta lévő életet. Utána a lehanyatlás hoz egy második vízözönt. Ennek nem tudom a pontos idejét. De a vízözön után az első, aki elhozza, újra a fény az élet tiszteletét és az igazságot. Melekizedek, aki a Bibliában is szerepel, és a második vízözön eltörli a régi nagy kultúrák nagy részét. Természetesen újra ugyanezeken a területeken jönnek létre a kulturális alapok, hiszen itt összpontosul az emberiség nagy része és a tudás nagy része. De még Todd tanítványa egyébként, aki szétként Egyiptomba lefekteti a törvényoszlopokat, és a három proféta könyvébe írja, hogy tulajdonképpen ugyanaz a lény, aki később Jézusként is születik meg, és azok az egyiptomi szövegek, hogy szét az a gonoszság istene. Tehát ezek már ilyen eltorzult emberi mitológiák, de nyilván követnek el hibákat is ezek a lények, de szó sincs róla, hogy az istentelenségről szól, és egyébként, aki kicsit erről az egyiptomi időszakról akar többet tudni, az a 1945-ben egy pásztorfiú alatt Nag Hammadi mellett beszakadt a föld, és ott találtak ősi apokrif keresztény iratokat, és ez a Nag Hammadi kódex egyébként magyarra le van fordítva, és abban van egy ilyen rész, hogy az egyiptomi evangélium, és ott beszél valamennyit ezekről a dolgokról, szétről. És utána a második vízözön után, aki ugye Melekizedek papkirály, hozza el újra a tudást az emberiségnek. Természetesen ez a hozzá azt jelenti, hogy megjeleníti, mert nem veszett el soha, mindig vannak őrzői, és mindig a fényrendje, mindig ott van a háttérbe, az életbe, csak mivel az emberiség erőszakos és hatalmi alapú, nincs értelme, hogy nyíltan ezeket a gondolatokat képviseljék, mert az emberiség úgyis megölné őket. Ugyanúgy, ahogy általában a prófétákat is. Legtöbb esetben. És ő hozza el újra a fény tiszteletét, mint az isteniből való kiáradás, ami a legfelsőbb szellem szimbóluma. És a bábeli szétesés után vele kezdődik az isteni tudás újra megjelenítése, mint az isteni rend megújítója. Ő Melekizedek, akinek a neve igazságos királyt takar. És ugyanaz azok a lények kísérik végig egyébként a fényrendjének a történetét, akik megjelennek többször Tóth, vagy Jézus, vagy Buddha, mert Melekizedek is ugyanannak a lénynek az inkarnációja, aki Jézus volt. És a vele kapcsolatos tudásunk, mint megmaradt írott anyag, az nagyon kevés. Melekizedeket a Teremtés könyvének egy arámi újraírt változata is említi, melyet Kumránban fedeztek fel, Lamek apokalipszise volt a címe. Először a Teremtés könyve mutatja be, melyben Szálem királya, ez a későbbi Jeruzsálem. Ábrahám idejében, nem tudni pontosan ezt az időszakot, de körülbelül Krisztus előtt 2000 környékén. Kenyeret és bort adományoz Ábrahámnak. Egy győztes, tehát Ábrahám, mikor visszatér egy győztes csatából, Kánaánba, ahol 4 királyt győzött le Ábrahám, és érdekes módon ugye a szentíratok nem beszélnek erről. Tehát egy csomó minden sajnos el van tüntetve, holott ha Ábrahám ilyen óriási pozícióval rendelkezett, és hódol Melekizedeknek, és mégis Melekizedekről szinte semmi nincsen, ami fennmaradt. És a bibliai idézetet mondanék, Melekizedek Szálem királya pedig kenyeret és bort hozott, ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt, megáldotta, és így szólt hozzá. Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és földet teremtette, és áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. Ő pedig, Ábrahám tizedet adott mindenből Melekizedeknek. És a hős Ábrahám elfogadja egy ismeretlen helyi méltóság, aki csupán Szálem királya áldását és a hadizsákmányából tizedet rendel neki. Melekizedek nem volt zsidó, és nem Ábrahám vallását követte. És Ábrahám felnézett Melekizedekre, miként később Áron is, aki Júda főpapja. Tehát tulajdonképpen ezek a töredékek igazolják, hogy tulajdonképpen van egy tudással bíró rend, amit akkor még tisztelnek az emberek, mindegy, hogy milyen vallásbéli, és mert látják, hogy mi az igazság, annak ellenére, hogy különböző vallásokra tagozódik már az emberiség. És hát a Biblia Jézusról is írja, mint töredék, hogy és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett, mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, neveztetvén az Istentől Melekizedek rendje szerint való főpapnak. Hát ugyanúgy Jézust is a korában a Melekizedek rendje szerinti főpapnak tartották. És ugye, ami érdekes, és mutatja ezt a folytonosságot, hogy ugyanúgy Melekizedek vezeti be a gyertyagyújtás, a kenyér és bor áldozatát, mint szimbolikát. Ugyanígy az utolsó vacsorán Jézus újra bevezeti ugyanezt. mint ugyanannak a szellemiségnek a folytonosságát. És itt még visszatérnék az egyiptomi időkre, hogy a fényrendje ott ketté válik, és ami megmaradt két vonal, az egyik ugye, ami Melkizedeken keresztül, amit most elmondtam, Jézusig egy folytonosságot mutat, és van egy oldalága, amit ugyanúgy Egyiptomból a brit szigetekre áthajózó papság hoz létre, ez pedig a tűz fiainak a rendje, ebből született a Colbrin Biblia. És mint 3600 éves írás, és a Colbrin Bibliában beszél is arról, hogy Egyiptommal kapcsolatot tartottak, tehát Egyiptomból indult ki Tóth által a fényrendje, és ez a két vonal marad meg. És a kelták népe tulajdonképpen ennek a tűz fiainak a leszármazottai, mint nép, és meg is jelenik a kapcsolatban tulajdonképpen a brit mítoszba, mint az Excalibur, és ugyanúgy a fényrendjének a társasága, a kerekasztal lovagjai, és ugyanúgy 12 lovag, ugyanúgy, mint Jézusnál is 12 tanítvány, ugyanannak a minőségnek a képviselői. És később megjelenik még szintén a magyar hagyományban ez a kapcsolat, mint a Pendragon vérvonal, mint hordozója a fényrendjének, aki ismeri az Arvisúrát, és olvasta, ott megjelenik, úgy hivatkoznak erre a kapcsolatra, mint a hunyadiaknál, mint a keleti sárkányos társaságnak a létrejötte, ami a Pendragon vérvonallal való kapcsolat, mint a sárkány. És a keleti sárkányos társaság az nem, mint sokan azt gondolják, hogy az ázsiai kapcsok, de valójában a keltákkal és attól keleti, mert azt jelenti a kelt, hogy keleti. És ezzel a fényrendjének ezzel az ágával való kapcsolat megjelenik később újra a magyar történelembe is. Akkor a következő próféta, aki megint egy hanyatlás után, mert az a baj, hogy mindig jellemző sajnos az elmúlt 3-4 ezer évre, hogy hiába próbálják a proféták elhozni újra az isteni tudást, az emberiség nem befogadó, állandó ültöztetésnek vannak kitéve. Legtöbb esetben a halálnak is ki vannak téve, és nem fejlődik ki csak pillanatnyilag egy papírrend, ami utána eltorzul, és nem jelenik meg tömegesen újra az isteni tudás, mert az emberek elutasítják hatalmi szempontokból. De a következő proféta, aki újra elhozta a fényrendjének a tudását az emberiségnek, időszámításunk előtt 900 körül, Zarathustra, aki újra szintén ugyanannak a lénynek az inkarnációja, aki Jézus volt. Mindenkinek ajánlom, aki meg akarja érteni az Isten ez való kapcsolódás és ennek a hozzáállásnak a mienségét, minőségét, a Zendavesztának a tanulmányozását, ami Zarathusztrának a hagyatéka, mint az Istenivel való kapcsolatnak a kifejezése vagy tudása. Zarathusztra 20 éves korában keresztül utazván Iránon és a szomszéd országokon szomorúság fogta el a szívét, a mindenféle bálványozásba és varázslásba süllyedt nemzetek látta. Hazatérve teljes odaadással szentelte magát a tudománynak, melynek segítségével a népek gondolat és érzés világának megváltoztatását eszközölhetné. És hát tulajdonképpen a három próféta könyvébe ír erről, hogy az a nép, akiben próbálják ezek a próféták, hogy a tudást, az isteni tudást megjelenítse, az a göncöl bukott népe, akit széthoz először ugyanaz a lényeg Jézus a földre, azért, hogy újra az isteni tudást kiterjessze, de sajnos mindig elbukik újra meg újra. Azért is mondja a három próféta könyvébe, hogy a göncöl bukott népe, aki egyébként valaha Egyiptom idején még a magyar, vagy inkább mondjuk azt, hogy a szkíta, mert a magyar az egy törzsi gyűjtő név tulajdonképpen, de a szkíta és a zsidó nép együtt volt valaha a göncöl bukott népe. És egymás ellen fordultak, és sajnos a mai napig is ez a két nép folyamatosan rivalizál egymással, és azt akarja bizonyítani, hogy mind a kettő, hogy ő a kiválasztott nép, ő a különleges, ami az egymással való rivalizálásából fakad. Már látni kell, hogy mindig a formákba a teljesség megjelenése az mindig kettős, az mindig polarizált, és ennek a minősége a nap és a hold, mint a bolygóknak a minőségében, de ugyanígy az anyag termékenysége és a lélek átszellemültsége, és ez jelenik meg ebbe a két szemléletbe, de mind a kettőre szükség van, és ezért ennek a két dolognak az ága az ez a két nép. De ezért van az, hogy tehát a Bibliában is mindig a próféták úgy beszélnek, hogy Izrael fiai és Júda fiai. De többször összetalálkozik ez a két nép, tehát azért, mert dolga van egymással, de mindig rivalizál, és mindig a saját különlegességét akarja kihangsúlyozni, ahelyett, hogy újra az isteni tudást akarná kifejezni. És ott is Zarathusztra is újra az iráni területeken a pártus birodalom, későbbi pártus birodalom területén próbálja újra ennek a népnek átadni az isteni tudást, de elüldözik, nem fogadják be. És ezért kénytelen a perzsa birodalomba tanítani, ahol befogadásra találnak a tanításai. És azt mondja, hogy amikor látta, hogy az ember munkája és tudománya erre soha nem lehet képes, elvonult, az erdők rejtett magányába, Istentől várva segedelmet. és ebből lett a Zenda Vesta. A fényrendjének és tanításának következő és utolsó ismert prófétája Jézus. Fényrendjének alapítója, a Búföldjéről származott ott. Az első vízözön után ő fogja össze a termékeny félhold területét Egyiptom központta. Később Osiris néven vezeti a szkíta népeket Egyiptomba. És a második vízözön pedig tulajdonképpen Nemerel, vagyis Nimród törvényszegése okozta. Avval, hogy az isteni Jeruzsálem mintájára felépíti városát, ebben egy tornyot emel, ami egy összekötő kapocs a világok között, és tulajdonképpen az Arcturus csillag képben lévő bolygón van az isteni Jeruzsálem, és onnan jött halhatatlan tanító egyébként Jézus is, és azért emeli ezt az oszlopot, hogy átléphessen az isteni világokba, de még nem méltó rá, és ezért az isteni törvény szétszórja a népeket, és ez a babiloni történetnek a lényege, hogy már nem találják egymással a népek a hangot, és minden elkezdődik a széthúzás a világba. És mindenki a saját különlegességét akarja igazolni, és nem pedig az isteni értékeknek a kifejezését. És hát utána később Tóth áthelyezi a piramisba ezt az oszlopot, ami ezt az erőt megjeleníti, és ezt hívták régen Dzsed oszlopnak. És egyébként meg a George Lucas ebből merítette a filmekbe a Jedi rendnek a mítoszát, ebből az egyiptomi mítoszból. Később Tóth jelenik meg több prófétaként, mint, de ő nem mozgat népeket, csak tanításokat ad. Ő jelenik meg Ezékielként, tehát ő Ezékiel próféta, Pitagoraszként is ő jelenik meg, és rengeteg tudórendet alapít Belső Ázsiába. Ennek a belső ázsiai tudórendeknek az oldalága egyébként a zsidóknál létrejövő Essénus rend is. És ő az szintén Tóth, ugyanez a lény, aki a buddhista hagyományban Padmaszampávaként jelenik meg, akit megjósul Buddha, hogy a halála után testetöltéssel fog megszületni, 8 évesen, és és már nem emlékszem, hogy melyik tanítványára bízza a tanítását, meg a megkeresését. A három próféta könyvében el tudjátok olvasni. És ez a lény, padbaszampálva, aki a keresztény hagyományban Gábrielként jelenik meg, ugyanaz a lény egyébként, és Buddha után öl testet, és még ő a tanítója később Jézusnak is, és Mohamednek is. És mint az utolsó képviselője, a fény, mint látható megjelenése a fényrendjének az emberiség számára, Jézus, és szintén az isteni törvény rendjén alapuló életet tanítja, melynek alapja, hogy az embernek ne legyenek tisztátalan szándékai. Tegye a testet templommá, cselekedeteiben legyen mértékletes, mondjon le a világi dolgokról, úgy legyen családja, mintha nem lenne, őrizze a hagyományokat, higgyen a sorsban, és legyen bölcs. Hát ugyanazokat az elveket fejezi ki, mint amit az előző témakörben említettem, hogy igen, az ember ismeri a testét, de legyen fegyelmezett, tudja, hogy mit akar, és ne a világi dolgok mozgassák, hanem ezt biztos, hogy nehéz megérteni, hogy mitől világi vagy nem világi valami, de maga az átszellemült anyagi megjelenítéstől lesz valami nem világi. Attól, hogy valamilyen az életnek valamilyen eszméjét tartalmazza, hogy ami a fejlődést eredményezi az emberiség életébe. És természetesen mindennek ahhoz, hogy élővé váljon, van formai megjelenése. Tehát nem attól nem világi valami, hogy meditálunk, vagy imádkozunk róla, vagy hogy eszmefuttatásokat teszünk. Tehát ami nem jelenik meg az élet működésében, az anyagban, az érdemben, az ember számára nincs. Nincs. Természetesen attól még az életnek egy elve, meg működő elve, de ami nem jelenik meg, abban nem lehet részünk. Tehát meg kell érteni, hogy az élet az nem elméleti kérdés. És beszélhetünk egy csomó mindenről, mint nagy eszmék, hogy igen, akár a szeretet, akár a szabadság eszménye, akár a hazafiasság eszménye, vagy az emberi jólét eszménye, de ez mind csak akkor van, hogyha működik, hogyha a tevékenységeink ezeket az eszméket szolgálják, és attól lesz valami nem világi, hogy nem minket szolgál, hanem az élet magas szintű működését. Attól lesz nem világi. Mert attól világi, hogy csak az anyag örömét szolgálja. A saját hasznunkat, a saját érdekeinket, nem pedig egy magasabb szintű eszmét, amitől az élet mindenki számára értékesen működik. És hát igen, hogy őrizze meg a hagyományokat, ez pedig, tehát az, hogy senki nem lehet nagyjá úgy, hogy az előző generációk tudását elveti, vagy nem törődik vele. De a hagyomány az nem az, hogy a formákhoz ragaszkodunk, hanem a tudáshoz ragaszkodunk, ami az adott formákban rejlik. És persze megőrizhetünk formákat is, de a formákat mindig a korhoz, a korszerűséghez és az élet magas szintű megjelenéséhez kell igazítani. És ezért van a hagyomány szóba az is, hogy az elhagyás is, meg a hagyományozás is. Mert valahol ennek a kettőnek a helyes működtetése az, amitől megőrizzük a hagyományokat, de azt a tudást és azt az értéket, amit már más emberek, tudásra rendelkező emberek létrehoztak, felismertek. És hát ez a folytonossága az életnek, az, hogy nem a nulláról kell kezdeni, meg újra mindent újra megérteni, és hát természetesen akkor lesz ez magas szintű, ha élő, ha működik, és nem olyan, mint ma, hogy minden elméletben van, egyébként az élet szintjén, meg borzasztó alacsony szinten működik minden. És hát igen, hogy higgyen a sorsban, tehát ez abban fejeződik ki az isteni tanításokban, hogy igen, az embernek szolgálnia kell a teremtést. És ha szolgálnia kell, akkor, ahogy Jézus tanította, megvan a helye és ideje a vetésnek, az aratásnak, az esőnek, mindennek. És az embernek ehhez kell igazodni, mert ez a sors. És a sors az nem elrendelt dolog, hanem csak az, hogy adott időben és helyen és körülmények között mitől valósulhat meg valami. Nincsen eleve elrendelés. De sors van. Az, hogy neked mit kell megtanulnod ahhoz, hogy tudásod legyen, és mitől értheted meg önmagad, azt igen, ezt a sors hozza, mint események, amik emlékeztetnek arra, hogy ki vagy, és mitől működik az, amit szeretnél. Ha keresed. Ha nem keresed, akkor maximum elszenveded, mint ma iszlánggel mondva, hogy ez dobta a gép. És csak jön. De az élet, az mindig mutat nekünk valamit. És ez a sors lényege, hogy nyilván, ha keresünk, akkor felismerhetjük a sorsunkban azt, hogy mit kell megtanulnunk, mit kell megértenünk. És nem az a sors, mint mai általános emberi hozzáállás, hogy hogyha nehéz, meg sokat kell tenni érte, meg nem működik, akkor nem ez az én utam. Mert nem hozza az élet. Hát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy ha nem adják ingyen, akkor nem kell. Ja. Tehát ilyen nincs. Nincs. A sors az nem így működik, hogy azért, mert én jót akarok, meg hiszek, akkor leesik a fára. Tehát nekem meg kell szerezni a tudást. És biztos, hogyha én elkezdek keresni, és meg akarom szerezni a tudást, akkor a sors először azokat a feltételeket és eseményeket hozza, amitől én megérthetem azt, hogy az mitől jön létre, amit akarok. Nem az, hogy létrejön egyből, amit akarok. És csak akkor tudhatja meg az ember, hogy az neki útja-e, vagy nem útja, ha végigjárta. Nincs olyan, hogy van egy 100 kilométeres út, és mentem rajta 10 métert, és nem történt csoda, akkor nem kell. Tehát amíg nem járta be a teljes kört, az ember, addig nem tudhatja, hogy az az útja vagy nem, vagy mitől adja az élet, vagy nem adja. És itt nem az a kérdés a sorsban, hogy adja vagy nem adja, hanem azt, hogy én ki akarom-e fejezni. És elfogadom-e, hogyha ki akarom fejezni, akkor ez az ára. Ez a sors lényege. Hogyha én valamit meg akarok valósítani, akkor ez mitől jöhet létre? Mert a sors ezeket a feltételeket szabja. És hogyha én szeretném, hogy az életem része legyen, vagy a tudásom része legyen, akkor el kell fogadnom a sorsom, hogy csak így jöhet létre. És a sors az nem az eleve elrendeltség. Nincsen eleve elrendeltség. De mindennek van oka. Az élet egy ok-okozati összefüggés, hogy ha én a bennem lévő minőségek az oka annak, ami később velem fog történni. Nem azért történnek dolgok, mert elkerülhetetlen, hanem azért, mert én olyan vagyok, amilyen vagyok. Ha azt akarom, hogy más történjen velem, akkor változtassam meg magamat. És akkor a sorsom is megváltozik. De ehhez az embernek át kell minősülni. És ez az út lényege, ez az igazság lényege, hogy mitől jön létre. És fából nem lesz vaskarika. Mehetek én fejjel a falnak 10-szer, 100-szor, és reménykedhetek, hogy majd most hátha, ha ugyanazt csinálom, ugyanaz lesz az eredmény. Ha megértem, és meg tudok változni, és máshoz viszonyulok a dologhoz, akkor más eredménye lesz. Amiket még Jézus tanított, tartsa be az ember a fogadalmait, legyen hű mesteréhez, legyen képes lemondani a szokásairól, ne legyenek előítéletei. És hát, igen, tehát, ha az ember nem elkötelezett, mint a fogadalmai, akkor nem jut sehova, mert akkor mindig egyet előre, kettőt hátra. Tehát, hát igazából az ember, ha elhatároz valamit, akkor ezt ki kell tartson. Ki kell tartson, amíg meg nem érti. Rengeteg ember a tapasztalatom alapján a cél előtti kanyarba adja föl. Mert nem látja, hogy már ott lenne a cél. Azért, mert elfárad, mert gyenge, de legalább akkor csak megállna pihenni. Nem azt mondaná, hogy akkor hagyjuk az egészet. Tehát nagyon sok esetben az emberek föladják azért, mert nehéz. De az embernek kitartónak kell lenni. Ha elhatározott valamit, ahhoz tartania kell magát. Legyen hű a mesteréhez. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy az élet az tudás alapú hierarchia. Az nem demokratikus jellegű. És ezt is meg kell érteni az embernek, hogy mestert kell, hogy válasszon az ember. És lehet, választhat csak évekre, aztán választ egy másikat. Nincs ezzel gond. Mindig olyan embert kell választani, akitől tanul, akit tud. Tehát nincs olyan, hogy én csak úgy megtanultam. Mert könyvekből nem lehet megtanulni dolgokat. A könyvek arra jók, hogy tágítsa a látásmódomat, hogy ilyen is lehet, ilyen is van. De a tudást azt nem lehet megszerezni könyvekből, illetve olyan könyvből meg lehet szerezni, amit olyan ember írt, aki tud. De nem olyan könyvekből, ahol mondjuk valaki összeolvasott valamit, azt írt egy harmadikat. És ma minden, és a tudás az nem elméleti, az nem okoskodás. És csak attól az embertől lehet tanulni, aki képes arra, mint amiről beszél. Mert az az ember tud, aki nem képes arra, amit leírt, vagy amiről beszél, az nem tud semmit. Az feltételez, az álmodozik, az vágyik valamire, de nem tud semmit. És ma ez a probléma, hogy minden elméleti. minden elméleti, és az emberek általában nem tudják produkálni azt, amiről beszélnek. De innentől kezdve nem is tudják, hogy ez igaz-e, vagy nem. És tanulni pedig csak attól lehet, aki tud valamit. Vagy megengedi magának az ember azt a luxust, hogy kísérletezik, nem győződik meg arról, hogy hitelese az, amit tanul, vagy akitől tanul, és akkor lehet, hogy 20 évig körbejár. És nagyon sok esetben ezért rekednek meg az emberek, mert 20 évig körbejár, és utána meg már nem meri bevallani se magának, se a környezetének, hogy elszúrta. Mert hogy ciki, hogy nem jutott semmire. De ez a legrosszabb, ami történhet az emberrel, hogyha nem meri bevallani azt, hogy tévedett. Mert akkor nem indulhat el szintén az igazság felé, akkor megint csak azért, hogy ne nevessék ki, vagy nevessék meg, vagy ne tartsák értéktelennek, inkább leéli az életét abba, amiről pontosan tudja, hogy értelmetlen. Legyen képes lemondani a szokásairól. Tehát itt maga a ragaszkodásokról van szó, hogyha nekem van célom, akkor amikor azt akarom megvalósítani, hogyha látom, hogy bizonyos megközelítéseim azzal kapcsolatban nem állják meg a helyüket, vagy bizonyos szokásaim, életmódom, életformám nem támasztja alá azt, hogy én azt tudjam csinálni, ha nem tudok változtatni, akkor nem fog megvalósulni az életemben az, amiért dolgozok vagy küzdök. Azért, mert nem lehet egy seggel két lovat. Vagy ugye másik mondás, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Tehát én vagy alárendelem az életemet annak, ami a célom, vagy pedig magas szinten nem valósulhat meg az életemben. És ehhez azokról a szokásaimtól meg kell szabadulnom, ami ennek gátja. És minden egy szokás az életünkben egyébként. Nincs ezzel probléma. Nem a szokásokat kell megszüntetni, hanem azokat a szokásokat, amik gátolják azt, hogy én valahova eljussam. Mert természetesen mechanizmusokat alakít ki az ember, hogy rendszerben működjön az élete, ne kelljen mindenre figyelni, nincs ez a probléma. De olyan rendszert, olyan szokásokat alakítson ki, amik azt a célt, amit el akar érni, azt alátámasztják, és ettől megvalósul. Ne olyanokat, amik az ellenkezőjét hozzák az életébe. És ha nem tud ezekről lemondani, elmegy az energiája. Olyan lesz, mint a Lukas zsák, amiben csak töltöd, ezt folyik ki a másik felé. Nem fog működni. Ne legyenek előítéletei. Tehát itt maga a tudás megszerzéséről van szó, és az előítélet nem az, ha te valakit vagy valamit megítélsz. Tehát ma ezt nagyon helytelenül alakult ki a gondolkodásban, hogy mi az előítélet. Mert amikor te megítélsz valamit, azért már tapasztaltad, az nem előítélet, hanem egy tény. És a tény az nem előítélet. Tehát az, hogyha van egy csaló ember, téged becsapott, és azt mondod rá, hogy csaló, az nem előítélet. De hogyha tudod egyértelműen, és nem veled történt, nem a te tapasztalatod, az se előítélet, ha tudod, mint tény. És nem megvetés, hanem de te, ha azt mondod valakiről, hogy lehet, hogy nem csaló, mert csak véletlen a körülmények miatt így alakult, hát meg fog lopni újra. Meg elveszi mindenedet. Tehát nem az az előítéletmentesség, hogy én úgy csinálok, mintha mindenki jó ember lenne. És igenis, ezen a bolygón vannak, akik jót akarnak, és vannak, akik rosszat. És ha nem tudsz különbséget tenni, akkor megesznek. És És az, hogy te valamiről úgy viszonyulsz hozzá, mint amilyen valójában, az nem előítélet. Az az előítélet, hogyha te félsz valamitől. És ez miatt feltételezed, hogy hát, ha rossz fog történni, hogy rosszul alakul, és ezért nem teszed meg. Ez az előítélet. És az előítéletmentesség az pont az, amilyen a gyerek. Ezért mondta azt Jézus, hogy a gyerekek mehetnek be a mennyek országába. Azért, mert ott a kíváncsiság eltörli az előítéleteket. Mert a gyerek meg akarja ismerni a valóságot, meg akarja tapasztalni, és ezt mindennél jobban hajtja. De természetesen a hozzáállásban nem. Ebben a hozzáállásban, hogy a kíváncsiság és az életnek a megismerése hajt, és nem zavar, hogy ez miatt rossz is történhet velem. Ez az előítéletmentesség. És ez a hozzáállás, ami a gyermeki hozzást újra, aki a tudást meg akarja szerezni, és az igazságot meg akarja ismerni, annak újra így kell hozzáállni az élethez. És nem félhet. De természetesen nem azt jelenti, hogy gyereknek kell lenni, hogy nem vállalok felelősséget. Tehát erre a gyermeki hozzáállásra gondol. És hát tulajdonképpen a fényrendjének a mesterei, a törvény ismerői, és csak általuk jöhet létre az isteni elveken alapuló élet. A fény az isteni akarat, ami megvilágosít, és ezért is a buddhizmusban ugye a megvilágosodás tana. És ennek megvalósítása pedig a tudás, ami életet teremt. Jó. Itt befejezném a második részt. Megint tartanánk egy 10 perc, negyed óra szünetet. Aki esetleg szomjas és nem hozott vizet, ott vannak 5 literes palackokba víz, nyugodtan igyon bárki.